No hát egy moziban vagyunk, de nem mozizzatok, hanem gyertek velem és legyetek aktívak, és így kövessétek az igéket. A 5. rész következik ebből a sorozatból. Nézzük meg Isten igét a példabeszédek könyvéből. Egy kicsikét lehet, hogy többit gondoljátok hozzá, és akkor kicsit a vizuális képességeitek fejlődnek, asszociatív képességeitek fejlődnek, kiegészíti az agyatok a betűket. Egyébként tudjátok, hogy a régi telefonvonalakon nem volt szükséges, hogy minden betű átmenjen a vonalon, tehát volt egy bizonyos vonalminőség, alapvető vonalminőség, ugye a régi részkábeles telefonos rendszereken, azért, mert az agy képes volt kiegészíteni a hallottakat a nem hallottakkal, és végül is egész mondatokat értelmezett az agy, és így aztán úgy voltak a mérnökök, hogy nem is olyan baj, ha nem megy át minden. Ma a digitális világban nyilván ez teljesen másképpen van, tehát most kicsit részkábeles világ, az agyatok ki fogja egészíteni a betűket, de én segítek is. Példabeszédek 4.18-19. Az igazak ösvénye, életútja, sorsa olyan, mint a felragyogó világosság, amely egyre világosabb lesz délig. A bűnösök útja olyan, mint a sűrű homály, nem tudják, miben botlanak majd meg. Zsoltárok 16.5. Uram, te vagy osztály részem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. És akkor, jó. Zsoltárok 100, nagyon kedvesek vagytok, visszafolytottátok azt a monitort, de nekem akkor a távcsövet is adjatok, mert én odáig már nem látok el. Zsoltárok 126, első verstől a 4. versig olvasom. Zarándokének, ugye egy olyan zsoltáról van szó, amit a templomba menetelkor énekeltek a zsidók. Valószínűleg ezek köz ezt a zsoltárt is énekelte a názareti Jézus és a tanítványi csapata, amikor az olajfák hegyére mentek föl, és mondta az írás, hogy és elénekelték a zsoltárokat. Voltak nagy zsoltárok, és voltak ilyen zsoltárok, amit az zarándokok énekeltek a Isten tisztelet az ünnepekre menet közben. Ez is egy ilyen zsoltár. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók, akkor megtelt a szánk nevetéssel, és öröm kiáltás volt a nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr, hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordíts jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patak medrekhez hasonlóan. Istennek drága igéje, ugye tanít bennünket arra, hogy a sorsunk, ha Isten kezében van, akkor meghatározhatja Isten az ő kegyelméből, hogy hova is jutunk a sorsunk végén. Föltettem néhány kérdést a korábbi vizsgálatunk során is, ezt megteszem most is, mert azt gondolom, ezek a kérdések fölmerülnek az emberekben. Véletlenszerűnek tartjuk, vagy minden elemében megírtnak, amin nem lehet változtatni, mármint a sorsunkat? Esetleg úgy véljük, hogy van szerepünk abban, hogyan alakul a sorsunk, meghatározza a gondolkodásunk azt, hogy hogyan is viszonyunk az élethez. Netán a mondással egyetértve mi is úgy véljük, hogy mindenki a saját sorsának kovácsa. Aztán hogyan vélekedünk, csak egy személynek lehet sorsa, vagy a közösségnek is? Házasság, család, gyülekezet, lakóközösség, nemzet? Tehát lényeges, hogy a sorsa hogyan gondolkodunk, és már is eszembe jut egy beszélgetés, nemrégen egyik kedves ismerősömmel beszélgettem, és valahogy szóba került ez a sorsdöntő téma. És azt mondja, hát a sors, vagy nem is tudom, hogy fogalmazott, de szokták mondani, hogy a sors irányítja az életünket. És mondom, látod, milyen zsivány az ember, inkább hisz egy személytelen valamiben, mint egy személyes Istenben. Mert annak kisebb a kockázata. De mondom, ne haragudj, tehát az, hogy egy személytelen sorsban hiszek, hogy az életemet az befolyásolja, szerintem nagyobb hit, mint hogy én, amivel hiszek, hogy van egy személyes teremtő Isten, aki befolyásolja az én sorsomat, ha az ő kezébe teszem természetesen. Tehát miért személytelenítik el az Istent az emberek ilyen, hogy a sors keze, meg az univerzum, meg a teremtés, meg nem tudom micsoda? Azért, mert ha kimondják, hogy van Isten, méghozzá egy személyes Isten, na az kockázatos. Onnantól kezdve ez meg fogja változtatni az életemhez való viszonyulást, és a várakozást is, a hosszú távú jövőre, vagy az örökké valóságra nézve, és ez nagyon nagy kockázat. Tehát, hogy Isten kezébe teszem le az életemet, és hozzáigazítom, vagy hát a személytelen sors, és hát kinek mit dob a gép. Az lesz majd vele. A kérdések után a öt dolog, amit a haldoklók megbánnak, és ugye volt egy találkozásunk, amikor ezen végig is mentünk, talán a harmadik rész volt ez. Egy ápolónő írta össze azokat a gondolatokat, amik legjellemzőbben elhangoztak a haldoklóktól haláluk előtti rövid időszakban. Bárcsak lett volna bátorságom ahhoz, hogy önmagamhoz hű életet éljek, ne pedig azt, amit mások elvárnak tőlem. Mondták ezt, hogy a mások elvárásai, a mások gondolatai rólam bezártak engem. És megakadályoztak abban, hogy valóban azt az életet éljem meg, azt a sors pályát fussam meg, amit egyébként úgy gondolom, hogy kellett volna. Valahol érezték az emberek, hogy elszúrták. Csak itt már nem lehetett változtatni. Milyen bős dolog az embernek ideje korán mérlegre tenni az életét, amikor még tud változtatni rajta. Aztán esetleg, igen, a következő, bárcsak ne dolgoztam volna olyan keményen, ugye elhanyagolva a szeretteimet, családom, a gyerekeimet, nem voltam jelen az életükben, és nem azokra emlékeznek a gyermekeink, hogy pontosan milyen ajándékot kaptak az adott karácsonyi dömpingben, hanem arra emlékeznek, hogy milyen élményeink vannak együtt. Gondolj vele a szüleiddel kapcsolatosan, lehet, hogy egy-két ajándék megvan, de sokkal erősebben él benned az idő. Az a különleges idők, amit eltöltöttél a szüleiddel. És erre jöttek rá. Lehet, hogy vettek tárgyakat, de végig is lemaradtak a másik ember életéről. Aztán bárcsak lett volna bátorságom kifejezni az érzéseimet, megélni az érzéseimet, akár kifejezni azt, hogy haragszom, hogy ezt nem tudom elfogadni, ez nekem fáj, az örömömet, a könnyeimet. Aztán bárcsak kapcsolatban maradtam volna a barátaimmal, nagyon érdekes, utolsó napokban előjönnek azok, hogy kik voltak az igaz barátok, és hogy nincsenek. És milyen fontos, amikor megápoltam a kapcsolatot, befektettem az életemben a baráti kapcsolatokba. Ő mindig szeret a barát, de testvére a nyomorúságban válik, átéltem ilyen változásokat is, ilyen barátság átalakulásokat is a nehéz napokban. Nagy kincs, nagy érték. És az ötödik utolsó dolog, amit a hölgy összegyűjtött, ez a Bonnie Warren. Bárcsak hagytam volna magam boldogabbnak lenni, és ezt ugye azt írja, hogy kifejtve, hogy mit is értettek ez alatt az emberek, hogy a változástól való félelem. Hogy nem változtattak az emberek. Meg a keserűséget, a kapcsolati problémákat, az életüknek a dolgait megtűrték olyannak, amilyen volt, és nem mertek lépni, nem mertek változtatni. És sajnálják, mert már nincs is lehetőségük rá. És akkor a 9 sorsdöntőből vettük az elejét, motiváció következik most, de átveszük a 9-et csak felsorolás jelleggel. A sorsdöntő tényező, amit függ az, hogy milyen sorsot, milyen pályát, életpályát futunk meg. Egyik a személyiség, akik és amilyenek vagyunk, illetve amilyennél formálódunk, hogy a személyiség kontra egyéniséggel foglalkoztunk, az előző találkozás, amikor ezt a témát vettük, lelkajándékok, amit a Szentlélek által kaptunk, úgy már mi megtért újjászületett hívőként, a harmadik a képességek és átélések. A képességek, amiket születésünkkor kaptunk, amivel rendelkezünk, és a megtapasztalások tartoznak ide, amik szintén befolyásolják a sorsunkat. És a negyedik pont, ahonnan most ezt folytatjuk, a motiváció, amiért tenni akarunk, a szándék, az ötödik, amit tenni akarunk, az értékek, amit értékesnek tartunk, és meghatározza az értékrendünket, így a döntéseink alapjául szolgáló fontossági sorrendet is, az értékek határozzák meg. A hetedik dolog a célok, amifelé tartunk, az idő, amit odaszánunk, odaáldozunk, és a döntések, amiket meghozunk, így ezek életünk építő kövei, mármint a döntések. No, nézzük akkor a következő pontot. Az első hármat megnéztük a legutóbbi negyedik résznél, amikor ezzel a témával foglalkoztunk. Motiváció. Amiért tenni akarunk, indíték tetteim indoklása, a cselekvés belső ösztönzője, ez a motiváció. Mindig, amikor teszünk valamit, valamilyen motivációból tesszük. Motiváció lehet tiszta, és lehet öncélú, például. Mi határozza meg, mit miért teszünk? Jézus lesz a jó példa nekünk, és hoztam is ehhez egy... Hoppá, igen, itt az igen már ki is volt vetítve, visszamegyek egyet, majd mindjárt megnézzük. Azt hittem itt fel magamnak a motivációs témánál, hogy tanuljunk meg szolgálni, és nem szolgáltatni, vagy szolgáltatást igénybe venni. Szolgálni, és nem szolgáltatni, vagy szolgáltatást igénybe venni, elvárni, hogy kiszolgáljanak bennünket, kiszolgálják igényeinket. Nagy kísértés van a másodikra, és nem természetünkből fakad az első. Az emberi természetünkből nem az fakad, hogy mások lábát megmossuk saját magunk döntés alapján. Ez mindenképpen a belső motiváció függvény, hogy van-e indítatásunk arra, hogy átlépjünk az árnyékunkon, és ne azt tegyük, ami ösztönösen fakadna belőlünk. Fejlődnünk kell abban a gondolkodásmódban, hogy a szolgáló lelkülettől áthatott nagyvonalú életet éljünk, nagy lelkű életet éljük, és abban is fejlődnünk kell, hogy a szolgáló lelkületet nagyra értékeljük. Tehát amikor látunk embereket, akik szolgáló lelkületet élik az életüket, az írás azt mondja, hogy ezt meg kell becsülni, és fontos egy olyan közösségkultúrát építeni, amelyben a szolgáló lelkület érték. Megbecsült érték. Nézzük az Úr Jézust, milyen példát adott nekünk a Filippi 2:5-től. Csia Lajos fordítás alapján nézzük meg az Új Szövetségenek ezen igéit. Az az észjárás legyen bennetek, mely a felkent Jézusban is volt. Krisztus Jézusban, ugye. Így van más fordításban. A felkent az Krisztusnak van fordítva. Ki Isten alakjában nem tartotta azt rabolt zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, hanem azzal, hogy rabszolgai alakot öltött fel, és emberi hasonlásba öltözött, üressé tette magát. Sőt, még akkor is, amikor külső idomban, tehát megjelenésében olyan volt már, mint egy ember, megalázta magát azzal, hogy halálig engedelmes lett, és pedig a kereszt halálig. Ugye mi keresztények azt mondjuk, hogy Krisztust követjük, akkor ez az élet hozzáállás, ez az élet példa, ez a fajta motiváció csodálatra indít bennünket. Ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus volt, és azt mondjuk, hogy fú, de jó lenne így élni. És valóban az igazi szabadság és az igazi öröm abban van, hogyha közelítjük ezt a fajta értékrendet. Jót tesz, ha megvizsgáljuk, hogy amikor megkérnek bennünket valamire, hogyan reagálunk. Mi az első belső reakciónk? Érdemes megvizsgálni. Mi fakad először belőlem, amikor megkérnek valamire? Sok mindentől függ egyébként, hogy reagálunk erre. Valaki könnyebben segít másoknak, mások könnyebben kérnek segítséget, és van, hogy fordítva is van. Szükséges Krisztustól tanulnunk ezt a szolgáló lelkületet, ezt a típusú szolgáló lelkület mögött lévő motivációt magunkba szívni, és keresni, hogyan tehetünk meg dolgokat, és nem azt, hogy hogyan nem. Tehát nem a kifogásokat keressük, hanem a lehetőségeket. És ebben azt gondolom, hogy akik a szolgáló lelkületben előrébb járnak, ezeket nagyon értékelni, mert tanulhatunk tőlük. Egy szolgáló szív nem az emberek elismerését keresi, hanem a megoldást. De nem az a kérdés számára, hogy most ez értékes, vagy vagány, vagy mások meg fognak dicsérni. Ez nem foglalkoztatja. Ami foglalkoztatja, hogy lehetne megoldani. Feleségem bazsoljog rám, nem véletlenül, már kuncog is. Nem nálunk, ő sokkal inkább olyan, mint én, a megoldás keresés. Én meg néha, ugye, egyébként, hogy vagyunk összerakva, sem mindegy, mert és akkor itt már azért kell egy kicsit kitérőt tennünk, mert tegyük a szívünkre kezünket, mert van, aki beleugrik egy dologba, van, aki meg számol, hogy végig is tudja csinálni. Tehát akik ilyen személyiség, hogy beleugranak egy dologba azonnal, sokkal hamarabb lépnek dologba, míg a másik személyiség, aki számol egy kicsit, és végig gondolja, hogy mi kell ehhez, hogy kell ezt megoldani, és vár egy kicsit, még mielőtt lépne. Ez nem jelent azt, hogy nem szolgáló lelkületű, csak ez azt jelenti másfajta személyiség. Oké? Tehát itt nem arról beszélünk, hogy, hogy a szolgálat, csak hogy mind beleugrasz azonnal, hanem a motivációd milyen. Tehát, hogy azt keresed, hogyan lehet ezt megoldani, de azért nyilván felelősséggel gondolkozol, mert lehet, hogy te mindenkinek segítesz, csak aztán a feleségedbe adja a vállópert. Vagy vállókeresetet, érted? Mert nem vagy otthon 2 évig, mert te szolgáltál annyit. Érted? És a gyerekeid azt mondják, hogy apa, adná egy fényképet? Hogy azért ne felejtsünk el. Tehát értitek, szóval ez nem azon múlik, hogy jó a szíved. Mert attól, hogy más személyiség vagy. Oké. Köszönöm a mosolyt, mert ez segített nekem, hogy ilyen kitérőt tegyek. És ez így van, nem vagyunk egyformák is, és csodálatos, hogy ez így van. Az elismerés és a pozitív visszajelzés persze szükséges. Tehát amikor ugye nem az elismerésre hajtunk, de mégis fontos, hogy kapjunk visszajelzéseket, és ez építi, azt gondolom, egy közösségben a szolgáló lelkületet. Amikor nagyra értékeljük a szolgálatot és a szolgáló lelkületet, és vissza is jelzünk, hogy köszönjük, ez nagyszerű volt. És meg is akadom a lehetőséget, köszönöm mindenkinek, aki energiát, időt befektetett, hogy összepakoljon, leltározzon, átpakoljon, szerződés kössön, jöjjön, menjen. Ki mennyit tudott, vagy mi volt a szívében, hogy beletette a dologba, de hálás vagyok értetek. És ez nagyszerű dolog volt, hogy ilyen gördülékenyen lezajlott az átpakolás, és az ingatlant rendben vissza tudtuk adni a tulajdonosnak. És köszönöm szépen, ez egy nagyszerű dolog, hálás vagyok az Úrnak, értetek. Amikor azonban az válik fontossá, hogy megdicsérjenek, ez 2 okból lehetséges. A hiúság, vagy az önértékelési deficit. Tehát általában a elvetettségtől szenvedő embereket kísérti az, hogy megmentői legyenek másoknak. És néha a fizikai korlátaikon túl is segíteni akarnak, mert ezzel próbálják betölteni az életükbe azt a lukat, hogy értékes vagyok. Tehát ez sem jó motiváció, érdemes az embernek ezt mérlegre tenni, hogy miért, mi motivál engem, mikor megteszek valamit, vagy éppen nem teszek meg valamit. Igen, tehát ne sebeket gyógyítsunk, és ne a fényt keressük, hanem egyszerűen csak az, hogy tegyünk valami jót, és segítsünk másoknak. Tény, amikor visszautasítok egy kérést, alapos indok nélkül, mert van, hogy, tehát ugye szoktam mondani, hogy a jó vezető 3 szót meg kell tanuljon. És nem tudom, tudjátok-e, melyik ez a 3 szó, nem először halljátok tőlem. Az is jó egyébként. Ott van a pont, köszönjük szépen, a hangszórót akkor a Dávid kapja meg ma. Tehát igen, nem, köszönöm. Csak ezt jó helyen kell alkalmazni. Tehát ugye meg kell tanulni ezt a szót, jól alkalmazni, az igent és a nemet is. Tehát ezért mondom azt, amikor visszautasítunk egy kérést alapos indok nélkül, romboljuk a kéréssel hozzánk forduló személy irántunk való bizalmát. Így van? Logikus, nem? Tehát most gondolj bele, odafordulsz valakihez, segítség van szükséged, megfontolod, vagy nem tudod megoldani, és akkor lepattansz róla. És hát végül is nyilvánvaló, hogy a nem nem azért van nem mert, hanem nem mert csak. A bizalom megtörik a irántad ebben a személyben. A következő alkalommal biztos, hogy kerülni fogja, hogy téged keressen meg. Ha csak nem annyira érett, hogy adjon neked még egy lehetőséget, hogy jóvá tedd a hibádat. De higgyétek el, van ilyen is, aki azért keresi meg a másikat, mert nemesebb lelkű, érettebb. És nem megsértődött az előző utasításon, hanem azt mondja, hogy jobb lenne neki, ha megértené, hogy végig is azt a széket A-ból B-be ő is át tudja pakolni. És ezt meg lehet csinálni, ez nem kell agysebésznek lenni. Igen. Amikor visszautasítasz egy kérést, és később belátod, hogy hiba volt, tégy meg mindent a helyreállítás érdekében. Különösen akkor a téged kértek meg, és te vagy képes a másik megsegítésére, mert neked van birtokodban olyan dolog, képesség, lehetőség, amire a másik rászorul. És igyekezd helyreállítani a bizalmi kapcsolatot. És menj utána ennek a dolognak, és tedd helyre. Jézusnak van egy példázata ehhez, 2 testvérről szól a példázat, a Máté evangélium a 21. fejezetében. De mi a véleményetek erről, mondja az Úr Jézus? Egy embernek két fia volt. Az elsőhöz fordulva ezt mondta: fiam, menj dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt: nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Ezután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt: megyek, uram, de nem ment el. Kiteljesítette a kettő közül az apja akaratát. Az első felelték. Jézus erre ezt mondta nekik: bizony mondom néktek, vámszedők és paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János, ugye bemerítő János, az igazság útján, de nem hittetek neki. Vámszedők és paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Tehát a motivációt meghatározza a hitünk. Hogy mit hiszünk Istennel kapcsolatban, Krisztussal kapcsolatban, az ő példájával kapcsolatban, hogy milyen motivációk élnek bennünk, alapvetően a hitünk határozza meg. És nagyon tetszik ez a példázat, Jézusnak a példázata, mert végül is azt teszi meg az Isten akaratát, aki végül is elvégzi. Aki cselekedettel és valóságosan szereti a másik embert. Nem csak úgy elméletileg. De mindig nagyon szeretek mindenkit, mindaddig, ami nem kerül semmibe. De a szeretetnek az értékét pont az adja, hogy megfizetjük az árát. Így van? És mindig előttem van ilyenkor néhány életesemény, ez nem mindig aratik meg, ugye amikor, és többször elmondtam már, többen hallottátok tőle, amikor a rászlós barátomnak a felesége élethalál között volt a kórházban, és a gyereke is élethalál között volt a kórházban. És akkor beültem a kocsiba, elmentem Velencére, és emlékszem rá, hogy sétáltunk körbe a Velencei tó jelentős részén, oda meg vissza, és hallgattam őt. És csak megöleltem. Aztán bementünk a feleségéhez, meg a gyerekhez, még megboldogult Szenci Sándor testvér is ott volt, és nem mehettünk be, csak őt engedték be, de ott a átöltöző előtti részen, ugye nyilván intenzív osztályon voltak, ott imádkoztunk a Sándorral, a feleségéért is, meg a gyerekéért is. Az a gyerek, Manasé, az most a Plantáj konferencián a dicsőítésben zongorázott. Együtt szolgáltunk ezzel a fiúval. És ez a barátságunkat elmélyítette. Nem kellett nagy dolog, időt kellett rászállni, melyek kis pénzt, hogy elmenjek, és nem kellett semmit csinálnom, mert én nem tudtam megmenteni a gyerek életét, meg a feleség életét, de nem is várták tőlem. De az, hogy ott legyek mellett a barátomnak, ebben a szorult, kétségbejtő helyzetben, ezt igenis meg tudtam tenni. És higgyétek el, talán én nyertem ezzel a legtöbbet. Látjátok, hogy mai napig is egy olyan emlékkő az én szívemben ez a találkozás, és ez a barátság mai napig is tart. És hálás vagyok érte, és annak is, hogy Isten megmentette ennek a gyereknek az életét, akinek ugye nem volt rekeszizom, és fölhúzódott a gyomra, és elszorította a tüdejét meg a szívét. Ez a pici baba. És életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani. És Isten megmentette az életét. Úgyhogy ma szolgálja az Urat. Egy halleluja, egy gyenge halleluja. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Egy erősebb is lehetett volna, de meg tudom, hogy megvagytok szeptemben itt az új helyen. Oké, a következő a szándék. Motiváció volt a negyedik, az ötödik dolog pedig a szándék. A szándék, amit tenni akarunk, szándékozunk tenni, ugye így is mondjuk. Azok az elhatározások, melyek tetteinket közvetlenül megelőzik, és a motivációk szűrése után jön létre. János evangéliumában olvasok a következőket. János 13.26-tól. Jézus így felelt: akinek én mártom be a falatot és odaadom, kérdezték, ugye kiárul el téged, uram, a utolsó vacsorán, kérdezték a tanítványok, valószínűleg János kérdezte egyébként tőle, bemártotta tehát a falatot és odaadta Júdás Iskariótesnek, a Simon fiának. És figyeljetek, nagyon megrázó. Akkor a falat után bement a sátán, mármint Júdásba. Jézus pedig így szólt hozzá. Döbbenetes, amit tenni szándékozol, tedd meg hamar. Tehát ugye az Úr Jézus látta a szívében a motivációt, és azt is látta, hogy szűrte, és az már szándéká vált benne. Tehát már csak azt mondja a Biblia, ugye, hogy az alkalmat kereste Júdás. Így olvasod, hogy mikor árulj el. Tehát a szándék már megszületett benne. És akkor ezt mondja neki Jézus, amit gyakorlatilag már szándékként ott van benned, akkor az válik tetté. Az a helyzet, amikor a szándék megszületik valakiben, abból csak időkérdés, hogy tett lesz. Abban nagyon nehéz már visszafordulni. A motivációknál lehet még szűrni, és tisztába tenni az embernek dolgait. Ha motivációk szűrése után arra a következtetésre jutok, hogy ezt én meg akarom tenni, sok minden miatt jöhet ilyen létre, jó dolgok is természetesen, és az a jó, ha ez jó irányba tud elmenni, de a rossz dolgok is, amikor az emberek meggyőzik saját magukat, hogy joguk van ezt megtenni. Azt a rosszat. Vagy jó lesz, ezt a rosszat megteszem. Ugye így volt Júdással is. Tegyük fel a kérdést, hogy mit szándékozol tenni, mit tervezel most az életedben. Vizsgáljuk meg, és értékeljük ki Isten szemszögéből ezeket a motivációkat, és amíg nem tettük meg, akkor a szándékainkat is. Vizsgáljuk felül. A Zsidókhoz írt levél 4. fejezetében van egy csodálatos kijelentésünk, mert az Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velük szétválásáig, és figyeljetek, megítéli a szív gondolatait és szándékait. Tehát azt tudom mondani, ha hívő ember vagy, akkor a motivációidat is megítéli az Isten, és a szándékaidat is megítéli Isten, azaz megítéli Isten, nem elítéli, hanem megítéli, tehát mérlegre kerülnek. Ugye ezek Isten szerint valóak el. Ezért fontos naponta az Isten igével táplálkozni, és közösségben lenni az élő Istennel, és naponta szánni időt arra, hogy az Isten igével közösségben legyek, mert egyedül az Isten igéje képes arra, hogy valóságos módon a motivációkat és a szándékot mérlegre tegye, tiszta mérlegre tegye, és nettósítsa, hogy az Isten szerint való is a sorsunkat tekintve előre visz bennünket, vagy a mélybe taszít bennünket, nagyon hamar lehet nagyot esni, szokták mondani. Másik azt mondja, hogy magasról lehet nagyot esni, ezért ne is menj magasra. Ne. Ez a butaság. Mert hogyha magaslatokon járod bennünket az Úr, és ez azt jelenti, hogy sokakkal tudunk jót tenni abból a sok jóból, amit kaptunk, akkor miért ne járnánk magaslatokon, miért ne engednék Isten magaslatokon járasson bennünket, azaz sok ember számára lehessünk forrássá az Istentől kapott áldás útján. Amen. És ez lehet egy világi munkahely, egy szolgálati dolog, és az nagyon fontos látnotok, hogy nem az a személy van közösségben legnagyobb hatással az adott közösségre, aki legmagasabb pozícióban van, hanem aki legjobban szereti azt a közösséget, és kész szolgálni feléjük. A szolgáló szeretet tesz alkalmassá téged, és hatékonyá téged, hogy nagy hatással legyél az emberek életére. Ezt gondold végig. Nem a pozíció határozza meg, ha mekkora hatásod van, hanem hogy milyen a lelkületed, hogy milyen lenyomat marad utánod az emberek lelkében és szívében. Ugye nem mindegy, már bocsánat a kicsit a vulgáris kifejezésért, hogyha vezető vagy egy munkahelyen, és találkozol egy régi beosztottaddal, és köp egyet az utcán, vagy felragyog az arca. És azt mondja, de jó volt együtt dolgozni veled, egy kollégád. Ugye? Tudom, hogy vulgáris, de ez az igazság. Tehát engedjük, hogy mérlegre kerüljön gondolatok és szándékok. Nincs olyan teremtmény, ami rejtve van előtte, sőt mindenki mezítelen és feretlen az ő szemei előtt. Neki kell majd számot is adnunk. És akkor itt két építőkő van, vagy két elem van a szándék kapcsán ebben az igében, hogy ugye megítéli a gondolatokat. Gondolat, gondolkodás, megfontolás, elgondolás, elképzelés. Ugye Júdásban már ez megszületik, már megfontolta, már átrágta, és szándékká válik a motiváció. Tehát egyrészt a gondolatot ítéli meg Isten, mert mindenképpen a szándékunk a gondolkodásunkban is, hogy mire jutunk a gondolkodásmódban. Egyébként azt mondja az írás, hogy az istenfélő férfi az harag és számítgatás nélkül legyen tiszta Istenet, és úgy emelje fel a kezét és imádkozzon. Tehát ne fifikázzon, logikázzon, ügyeskedjen. Aztán a szándék, a másik elem ugye, itt gondolat, nézet, vélemény, gondolkodás szintén összefügg, tehát a kettő a gondolkodással van kapcsolatban. És a példabeszél 19.21 egy csodás ige egyébként, egy nagyon jó, hogy is mondjam, ez ilyen automata pilóta üzemmód. Ez az automata pilóta üzemmód, vagy a, ez ilyen járművekben az automata vezetési irányítási rendszerek vannak benne, tehát hogy például van a tolató rendszer egy autóban, és akkor túl közel van, akkor befékezi az autót. Na, ez egy ilyen igeves. Ez olyan igeves, ami arról szól, hogy vannak helyzetek, amikor az Isten természet feletti módon beavatkozik az életünkbe. Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tanácsa valósul meg. Tehát ezek azok a pillanatok, amikor Isten utamatálja. És akarom se tudom megtenni, és kapok még egy kis időt, hogy kijózanodjak. Volt már ilyen? Ez is mi kegyelem, amely gyakorlatilag olyan, mint hogyha egy angyal elénk feküdne az úton, mint Bálám és Szamara elé, ugye a szűk úton, de nem érzékelt semmit belőle, pedig Isten meg akarta óvni az életét, hogy ne csinálja butaságot. Na, egy ilyen kijelentés van mindenképpen ebben, és természetesen az is benne van, hogy emberek hoznak döntéseket a Földön, de tudomásul kell venni, hogy Isten a történelem ura. Tehát a nagy távlatokban az valósul meg, amit ő szándékozik megcselekedni, és amit ő elrendelt. A hatodik dolog az értékek. Akit, amit értékesnek tartunk, és meghatározza az értékrendünket, így döntéseink alapjához szolgál a fontossági sorrendet is. Értékek. Amit értékesnek tartunk, azzal foglalkozunk, tehát időt töltünk vele, abban fektetjük az energiánkat. Ezért nézzük meg, hogy mivel töltjük az időt, és meglátjuk, hogy mit tartunk igazán értékesnek, és érdemes, hogy amikor az időtöltést vizsgáljuk, akkor azt is vizsgáljuk meg, hogy miért töltünk időt, miért fektetünk energiát egy adott dologba bele. Vizsgáljuk meg tehát az értékrendünket, és vessük össze a tetteinkkel. Miért fontos az értékrendet megvizsgálni, és összevetni a tettekkel? Hát azért, mert az értékrend, az általam hangoztatott értékrend fedésben van a tetteimmel, akkor azt jelenti, hogy hiteles vagyok. Ha ez nagyon eltér a kettő egymástól, tehát az általam hangoztatott értékrend és a mindennapi valóság nagyon eltér egymástól, akkor erre mondják, hogy képmutató. Mert valamit mond, és egy egészen más dolgot tesz. Tehát igazán, hogy mi az valódi értékrendünk, az a tetteink vizsgálata során derül ki. Reakciónk, viselkedésünk vizsgálata során lehet föltárni. Hogy egyre inkább fedje egymást a kettő, tehát az értékek és a tettek egyre inkább fedjék egymást, akkor érezzük magunkat egyébként legjobban a bőrünkben. Értsétek meg. Tehát az értékek, amiket értékesnek tartunk, fedésben vannak az életvitelünk, életvezetésünk, energiabefektetésünkkel, akkor érezzük a legjobban magunkat, mert ez gyakorlatilag a sikeresség érzetet hozza. Tehát azt érzed, hogy azért élsz, amit fontosnak tartasz. Mondom, ha ez mind a kettőt valóságosan vizsgáljuk. A Lukács 6.45 azt mondja, a jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót. És a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel, olvasok együtt, csordultig van a szív, azt szólja a száj. Tehát a szavaimat és a tetteimet azt határozom, amivel meg vagyok telve. És az a helyzet, hogy ez sem egy statikus dolog, mikor, mennyire és mivel vagyunk megtelve. Nem egyforma. Tehát amivel foglalkozunk, időt töltünk, amit nézünk, amin gondolkodunk, azok megtelítik az embernek a szívét, a lelkét, és természetszerűleg akkor ebből az elejből származik a megnyilvánulás, beszéd és tettek. Aztán a Máté Evangélium 6.19-től ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincset a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol, a kincsed van, ott lesz a szíved is. Tehát amit értékesnek tartasz, abba fekteted a szívedet, annak adod a szívedet. Aztán a Kolossi levélben szintén ez az értékrendi kérdéshez kapunk segítséget. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. A paráznosságot, a tisztátalanságot, a szenvedét, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami báványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Minden, amink van ebben az életben, és amivel rendelkezünk, nem a tulajdonosai vagyunk, hanem a sáfárai. Ez egy alapvető bibliai igazság, amely szintén a szabadsághoz vezet el bennünket a földi javak tekintetében. Nem birtokolni fogjuk, hanem használni őket. Valamilyen értékrendünkből fakadó célra egyébként. Azért kaptuk ezeket a javakat, lehetőségeket, képességeket és anyagi dolgokat is, hogy Isten dicsőségére éljünk vele, építsük az ő országát és királyságát és az embereket, nyilván szeretteinket, testvéreinket, körülöttünk élő, magukon segíteni nem tudó személyeket, azaz fele barátainkat. Munkáljuk a javukat azzal, amivel Isten megáldott bennünket. Legyünk áldássá ezekkel mások számára, legyen ez az értékrendünkből fakadó. Ennek felé is beismerése tehát, mint mondtam, szabadságot eredményez az emberben. A Kolossi 3.4-ben van egy nagyon érdekes kijelentés, mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. És eszembe jutott egy ige, amikor ezt az igét, úgy, ezt a két megjelenést láttam, Krisztus megjelenik, ti is megjelentek, méghozzá János első leveleiből a 3. rész 2. vers, lehet van, akinek eszébe jutott itt is, azt mondja a János 3.2, figyeljetek. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, amikor ez nyilvánvaló lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ez a nyilvánvalóvá kifejezés pontosan ugyanaz, mint a megjelenik. Tehát azt mondjuk, hogy Krisztus megjelenik, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy kicsoda ő, akkor rólunk is nyilvánvalóvá válik, hogy kik is vagyunk mi. János azt mondja a levelében, hogy Isten gyermekeinek neveznek bennünket, de még nem úgy nézünk ki. Tehát, hogy még azért nem biztos, hogy ez mindenki számára világos, vagy egyértelmű az életben, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, talán még néha mi is bizonytalankodunk. De azt mondja a Kolossi levél és a János levele, amikor Krisztus, ami Úrunk megjelenik, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Felszínre jön, egyértelművé válik, mert vele együtt jelenünk meg mi is, tehát vele együtt lesz nyilvánvalóvá, kicsoda ő, és kicsoda az ő népéhez tartozó gyülekezet közösség. Ez egy nagyszerű dolog. A 7. dolog a célok, mint sorsfordító és sorsépítő elem. Ami felé tartunk, ezek a célok, amiket kitűzve azok felé haladsz, olyan helyek, a célok tehát helyek, ahová el akarsz jutni, tehát helyállapot úgy értsétek, tehát nem fizikai helyekről beszélünk csupán, hanem egy olyan életszakasz, egy olyan élethelyzet, ahová el akarsz jutni. Olyan helyek, ahová el akarsz jutni, és kész vagy érte áldozatot is hozni. A célok tehát olyanok, amiért áldozatokat hozunk, hogy oda eljussunk. Nem beszélhetünk célról, ha nincs mellett áldozat, az nem igazi cél. Az igazi célokért az emberek képesek megmozgatni dolgokat, erőforrásokat. A céljait határozzák meg, hogy rövid, illetve hosszú távon hol leszel, mit érsz el, mivé leszel. Pontosan ezt bombázza most az ördög a fiataloknál, hogy céltalanok legyenek. És azt érezzék, hogy nincs értelme az életben küzdeni. Ez egy ördögi dolog. Vizsgáljuk felül, hogy céljaink egyeznek-e Isten akaratában, és azok megvalósítása érdekében tiszta, neki tetsző eszközöket használunk-e. A Teremtés könyve első fejezete segít nekünk ebben a vizsgálatban. A Mózes első könyvében a teremtés fázisainál mindegyiknél megjelenik ezek a szavak, hogy legyen, lett, látta, jó. Ez a négy szó. Egy helyen pedig ez úgy van leírva, hogy legyen, mondta Isten, lett, látta, hogy igen jó, ez az ember teremtésénél van. Tehát ez egy megkülönböztetett jó az ember teremtése, tehát akkor szeretném, hogyha úgy gondolnál magadra, hogy Isten, amikor neked életet adott, akkor azt mondta, hogy igen jó dolog ez, hogy ez a drága lélek idejött erre a földre, megszületett és él, halleluja. Nekem van egy csodálatos tervem az életére nézve. Szurkolok neki, és mindent megteszek azért, hogy befuss ezt az életpályát. És azzá legyen, amiért idejött erre a földre, és megfuss azt a pályát győztesen, amiért én elküldtem. Tehát Isten, a mennyei atya azért így gondolkodik rólunk az Isten igéje alapján, hogy igen jó vagy. És természetszerű, hogy ebbe az igen jóba belépni a megtérés újjászületés által lehetséges. Ugye a helyreállás, visszatérés az Isten tervébe, az öntörvényű életből. Tehát legyen, lett, Isten látta, hogy jó. Nem elegendő tehát jó célokat kitűzni, az útnak is jónak kell lenni. Mert mindegyikre azt mondta Isten, hogy jó. Tehát a tervre is, a célra is, a megvalósításra is, és a módjára vonatkozva, hogy ez megvalósult, arra vonatkozva is azt mondta Isten, hogy az jó. Ezért nem elég jó terveket, jó célokat kitűzni, az útnak, amit választunk annak eléréséhez is, annak is jónak kell lenni, mert Isten azt mondja, hogy jó. És akkor Isten azt fogja mondani az életünkre, vagy életünk arra szakaszára, hogy azt mondtam, hogy legyen, lett, és látom, hogy jó. Mert mindenben illeszkedett ahhoz, amit én elterveztem. Ez kapcsolat nélkül nem megy, hogy Isten lelke vezessen bennünket, és odafigyeljünk őre. És az életnek apró momentumaiban megvalósul a Szentléleknek a korrekciós munkája. Tehát amikor reagálnál valahogy, hogy a Szentlélek meg korrigál. És ha figyelsz a Szentlélekre, akkor el tudsz kerülni elhajlásokat, vagy vissza tudsz kerülni abba a fázisba vagy útra, ami az Isten akarata szerint a jó cél felé vezető következő lépések. Igen. Akkor érkezel jó helyre, ha jó célokat tűzöl ki, és az oda vezető út is jó. Az eszközök tehát, amiket használunk, annak elérése érdekében azok is, arra is azt mondja Isten, hogy jó. Igen. Ki is van írva, a célok nem álmok, hanem az álmok letisztázása után kialakult irányultság, jövővel kapcsolatos elvárás. Tehát az álmodozó nem jut sehova, de az álmok szükségesek. Hogy álmodok, gondolkodok, reménykedek, viszont ezeket le kell tisztázni. Hogy akkor ebből mi is, ami Isten akarata szerinti cél az életemre nézve. Mert sok mindent akarhat az ember, de minden mégse tud elérni, mert rövid az élet. A tudásnak van egy olyan szintje, amire ha valaki eljut, rájön arra, hogy egy élet is kevés, hogy azt az apró szegmenset mélyen kikutassa. Tehát nincs annyi napod a Földön, hogyha eljutsz a tudás egy bizonyos szintjére, hogy mindent megismer, amit ma már tudnak. És az alázat rendítja az embert. Csak a bolond gondolja, hogy mindent tudhat. A bölcs már eljutott arra, hogy nem. De persze a bölcsességben az is benne van, hogy jó, de igyekszek azért minden lehetőséget megtanulni és megismerni, amit csak lehetőségem van. De soha nem gondolom, hogy már mindent tudok. De minél mélyebben merítek a tudománynak bizonyos szegmenseiből, annál mélyebb kútra találok. És végül mégiscsak Istennél kötök ki. Hogy ő minden tudás birtokos, és mekkora hatalmas az Isten, hogy ennyi minden kutatnak az emberek, és ő meg alkotta ezeket. Csodálatos. Halleluja. De igyekszem a legjobb lenni abban, amiben én járok, és amiben engem Isten elhívott. Tehát a célok nem álmok, hanem az álmok letisztázása után kialakult irányultság, jövővel kapcsolatos elvárás, olyan hely, ahová való eljutás, az egyén döntéseinek a függvénye. Ez különbözteti meg a vágytól, aminek beteljesülése mások döntéseitől is függ. Tehát vágy az, hogy megválasztanak Magyarország miniszterelnökének. Nem vágyom rá, nézzetek félre. Tehát én abszolút nem vágyok, Isten őrizze. Még ennél kisebb pozíciókra sem vágyok, mert tudom, mivel jár. És én azt nem akarom. Tehát szeretném megmondani abban, hogy elhivattam. Isten őriz. Tehát amikor az ember felelősséggel gondolkodik, nem hatalmat szeretné, hanem a munkát. Na, ezt kevesen szeretnék már. Tehát azt a munkát, amit el kell végezni bizonyos szinten. Most nem ez a lényeg. Hanem, tehát hiába vágyok én arra, hogy én legyek a miniszterelnök, és fölteszem az életemet, én leszek a miniszterelnök, és akkor minden mondom a tükörbe, én leszek a miniszterelnök. Te leszel a miniszterelnök, ez a pozitív gondolkodásmód maszlag, ez a varázslás kategória, szómágia. De hát ez sok minden kell. Minimum ugye el kell kötelezzem magam egy pártnál. A pártnál el kell kezdenem a csicska szinten, és minden talpat meg kell nyaljak ahhoz, hogy valamilyen szinten följe kerüljek, vagy nagyon nagy erőket kell megmozgassak, hogy minden megtegyek, amit csak rám bíznak, vagy nem bíznak el, hogy azt mondják, hogy nélkülözhetetlen vagyok. És aztán meg kell küzdjek még kisebb pozícióban lévő emberek, akik szintén arra vágynak, hogy miniszterelnökök legyenek, vagy mit tudom, területi vezetők legyenek, és ha nem kaszáltak el, hanem engedtek tovább menni, akkor eljuthatok olyan helybe, hogy esetleg jelölhetővé válok. Miniszterelnök jelölt lehetek. És aztán meg kell nyerni egy választást, hogy végül is az legyek. Na most tudom, hogy nagyon banális példát alkalmaztam, mert nyilván, bár ki tudja, sok fiatal ember is van itt, még akár bármi is lehet belőletek, de ez egy vágy. Miért? Mert nem rajta múlik csupán, hogy beteljesedik-e. De az, hogy holnap reggel felkelek 15 perc hamarabb és Bibliát olvasok, ez már rajta múlik. Ez én döntésem. Ez már jó cél. Mert én vagyok az ura ennek a dolognak, az én döntéseim függvénye, hogy ez megvalósul-e. Vagy eldöntöm, hogy másképpen fogok hozzáállni a kollégáimhoz, másképpen fogok hozzáállni a szolgálathoz, segítőkészebb leszek, megpróbálok rugalmasabb lenni, nem görcsölök annyit. Ez én döntésem, ezt én határozhatom meg, az én hozzáállásom. Függvény, ez igenis függ rajtam, függ tőlem. Oké. Nyolcadik, utolsó előtti pontunk. Az idő, mint sorsdöntő, sorsbefolyásoló tényező. Amikor valakire, amit valakire vagy valamire odaáldozunk, erről az időről beszélünk. Tehát ugye múló időről beszélünk a Földön. Tehát ugye ez az örökkévalóság a mi számunkra egy valójában hitben felfogható dolog, értelemmel felfoghatatlan. Tehát, hogy se kezdete, se vége nincs, és az idő, mint olyan, tehát azt mondja, nem lesz idő a Isten királyságban, Isten országában, ez azért nem lesz idő, mert nincs, az örökké valóságban nincs elmúlás. Ez örökké mindenki, nincs öregedés, nincs nap, lemente, felkelte, hanem folytonosság van. Ezért az időnek nincs értelme. A földi dimenzióban azonban nagyon is nagy értelme van, hisz a mi kultúránkban ugye 24 órában mérjük a napot, és hónapokban mérjük, hetekben vagy hónapokban mérjük az időt, és mérjük aztán években, és az éveknek a felszorzásában mérjük az időt. Tehát nagyon is reális ebben az évben, mikor betöltjük az x-edik évet, tehát megérjük a születésnapunkat, akkor nagyon is reális, hogy hát ez bizony halad. Tehát, hogy ebből, tehát az évek azok, hogy jön jó dolgok, tudjátok meg a napok, hogy egyre gazdagabb vagy, mert minden nap a több van belőlük, amit megéltél. Tehát ez a gazdagodásnak a legbiztosabb módja, hogy élsz még. Gazdag vagy? Azt mondom, jó hírem van neked. A tegnapi naphoz képest ma egy nappal gazdagabb vagy. Megérheted ezt a napot. És ha percekre vagy másodpercekre levezeted, akkor időmilliómos vagy. Már a megélt időt tekintve. De egyébként pedig nyilván nem vagyunk időmilliómosok, tehát jól végig kell gondolnunk, hogy az időnket mivel töltjük el, és ha magamra, ha kicsit is olyanok vagytok, mint én szoktam mondani, akkor bizony lenne mit csiszolni ezen az időkérdésen, az időfelhasználáson. Tehát amivel az időnket töltjük, kiemelten a szabadidőre, vonatkozik, mert ugye vannak dolgok, amiket meg kell tennünk, és az élet abból az élet berendezkedésből, társadalmi berendezkedésből következik, amiben mi itt élünk, mert Afrikában azt szokták mondani, mint hogy én is nézem az órámat, hogy az afrikai ember azt mondja, hogy az óra az a fehér ember rabszolgatartója. Ezt mondják Afrikában szolgáló testvéreink, hogy ki se bírnánk, mert azt, hogy azt mondják, hogy mit tudom, délután 4-kor kezdik az alkalom, az csak egy tágfogalom. Azt, hogy ez 8-kor véget ér, hát az egyáltalán biztos, hogy azt is jelenti. Tehát amikor 6 órakor érkeznek oda, és akkor ott még minden zajlik, és akkor még nem történt semmi 2 óráig. És aztán majd vége van. Tehát, hogy más dimenzió, vagy hogy találkozunk holnap, az nem jelent, hogy holnap találkozunk, csak nagyságrendileg a holnap. Az lehet, hogy hónap múlva találkozunk. Ugye Magyarországon néhány vállalkozó már alkalmazza ezt a módszert. Kedves barátom ugye WC-t kellett megjavítani, és mondta neki a vállalkozó, hogy akkor jövő hét, vagy kedden 12 óra ott vagyok. Hát ugye 12 órát kire kellett venni egy egész nap szabadságot neki, mert hát pont a nap közepe van, tehát se előtte nem tud bemenni dolgozni, se utána. Kivette a szabadságot, és hát ugye 12, 1 óra, 2 óra, 3 óra, és 4 óra, akkor már elkezd gondolkodni, hogy végül is azt nem mondta meg, hogy még év, még kedjén jön. Tehát mégis az, hogy kedd, az egy tágfogalom. Tehát Magyarországon néhányan bevezették ezt az afrikai rugalmasságot a munkavégzésben, de a mi kultúránkban azért ez sértő, ugye? Mi ezt sértőnek tartjuk, meg úgy érezzük, hogy megloptak bennünket, elloptak tőlünk egy napot. Tehát igenis fontos gondolkodnunk, és az idődimenziót komolyan venni, hogy mivel töltjük el az időnket. Kulcsfontosságú az idővel kapcsolatos megértésünk és hitünk ezzel kapcsolatosan, hogy értjük-e, hogy a mulandóság földi dimenzióban értelmezhető, az örökkévalóság pedig Isten világában értelmezhető, Isten országában értelmezhető, és mind a kettő valóságos dolog, de mi már ugye beléptünk Isten királyságába, egyrészt a múló idő korlátai között élünk, de az örökkévalóságban is benne vagyunk, tehát nekünk az idő az nem múlik, hanem telik. De a földi életünkben limitált idő áll rendelkezésünkre, hogy megtegyük Isten akaratát, és ez a limitált idő, ahogy ezt az időt felhasználom, meg fogja határozni az örökké valóságban eltöltött időmet, erről a Biblia világosan tanít. Tehát lesz jutalom, és lesz következménye annak, hogy hogyan fogom eltölteni az örökké valóságot, és ez attól függ, hogy a limitált időben, amit kaptam az életben, hogyan használtam mindazt, és hogyan éltem mindazzal, amit Istentől sáfására kaptam, és számtalan példázatot tudunk mondani a Bibliában, vagy kijelentést, ami erről szól. Ugye tűzben próbáltatik meg minden, hogy szénaszalma pozdorja, hogy értékes vagy értéktelen volt, amit itt a földön gyűjtöttünk. Vissza fog jönni a gazda, és megnézi, hogy a talentumokkal mit kezdtünk, amit ránk bízott a mester. Tehát így is használ ilyen példákat. A szőlőgazda vissza fog jönni, és méregre fogja tenni az életünk, hogy mit kezdtünk azzal, hogyan gondoztuk, töltöttük be a szolgálatunkat, és hogyan éltünk azokkal, amiket Istentől kaptunk. Az 1 Korintus 15:19-20-ban azt olvasjuk, ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje, tehát kinyitott az örökkévalóság felé, hitben számunkra az ajtót. Aztán a Filippi 3:20-21, nekünk pedig a mennyben van polgárjunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyalló testünket, azzal az erővel, amelyen maga alá vethet mindeneket. A Kolossé levélből még 2 ige, ez is nagyon jó igék, az odafelvalókkal törődjetek, azt mondja, gondolkodni, érdeklődni valami iránt, ez a törődés, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Tehát arra fele koncentráljátok az értékrendeteket, és az időfelhasználásodokat ebből fakadóan a mennyei értékrend határozza meg. Az 1 Korintus 6:12, minden szabad nekem, de nem minden használ. Olvasó tovább. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává, azaz óvaint engem a Szentírás, hogy hatalma alá gyűrjön valami ebben a föld életben, szokások, szenvedélyek, félelmek, Vagy tekintélyt gyakoroljon az életemben bármi is, vagy előjogot élvezzen az életemben, vagy uralkodjon rajtam. Nagyon veszélyes, amikor valakit már kényszerek vezetnek. Ezt úgy hívja a Biblia, hogy megkötözöttség, és ebből nem lehet egyedül kijönni. A megkötözöttségből nem tudsz egyedül megszabadulni legtöbb esetben. A böjtölés és az imádkozás sokat segíthet egyébként az ember a megkötözöttségből. Tehát amikor annyira meg van kötözve, hogy oda viszik, ahova nem akar menni. Vagy akkor is viszik, amikor nem akarna éppen menni. Kényszerek nehezednek rá. Ebből szabadulni imádság által lehetséges, és nagyon sok esetben ezt már kérni kell, ha valakivel megszületik a vágy, hogy szabaduljon, nem emlékszem rá, hogy az elején volt még a gyüleket, voltunk vagy 20-an, és akkor arról volt szó, hogy akit Jézus megszabadít, az valósággal szabad. És a 20 tagú gyülekezetben azt mondtuk, hogy aki szeretne megszabadulni kötelékektől, félelmektől, amik erőt vettek rajta, az maradjon itt, és imádkozunk érte. Mit gondoltok, hány óráig imádkoztunk az emberekért? 20 tagú gyüleket. Hajnal 2-ig? És mi a Szent Szellem olyan erőteljesen jelen volt, az emberek megvárták a sorukat. Hogy imádkozzunk értük, hogy megszabaduljanak. Tehát amikor már olyan állapotba kerül egy hívő ember, hogy már fuldoklik a köteléktől, akkor már nem számít az idő. Szabadulni akar. És ha valakinek megkötözöttsége van ezen a helyen, én bátorítalak, sőt kérve kérlek, hogy kér ima támogatást. Ha meg nem vagy megkötözve, akkor nagyon vigyázzon mindenki, hogy uralmat ne vegyen rajta semmilyen szokás, szenvedély, vágy, félelem, más embernek a befolyása, és sorolhatnám. Ne uralkodj, és ez a veszélyes, tudjátok, hogy azt mondja a Biblia, hogy az idő felhasználásunkban szabadságunk van. Nem fog odaülni az Úr Jézus mellénk, bár ezt is megteheti. Képzeljétek el, egy alkalommal voltunk egy képzésem, és egy kolléganő ült mellettem, és nagyon bizalmas lett a beszélgetés köztünk. És éreztem, hogy ez sok. Ez már-már flört. És tudjátok, mit éltem meg? Hogy Jézus megállt a sarokba az oktatóteremben, és néz. Egy látomásban. És nagyon nagy segítség volt nekem, hogy meghúzzam a határt, hogy éreztem a szememben, hogy ez már bizalmaskodás. Ez már nem kollegális viszony. Ez már több annál. És most kell megállni. És igenis Jézus szúrós tekintet, nem is tudom milyen tekintet, önmagában, hogy ott volt. Nekem az már figyelmeztetés volt, hogy sehova tovább. És akkor még este elmentek ők valahova, és én tudtam, hogy nem fogok menni. Mert az időmet úgy fogom használni, ahogy az Isten dicsőségére való. És igenis azt mondom, hogy néha megadja Isten ezt a kegyelmet, hogy ilyen természetetti módon jelnik meg az életünkben, hogy el ne bukjunk, hogy túl ne lépjünk határokat, amelyek aztán megterelik az ember lelkét, szívét, és aztán végül majd cselekedbe nyernek, megszületnek, ugye? Mint ahogy a szándék megszületett végül is Júdásnál is, csak egy torszülött jött létre. Egy torszülött született meg. És az életben számtalan ilyen szituáció, üzleti életben, ott van, hogy átverjed a másikat. És tudod, hogy te jobb vagy tárgyástechnikailag. És át tudod verni a másikat. És be tudod húzni a csőbe. Mert jobb vagy, mert jobban ismered a dolgot. És akkor el kell döntened, hogy win-win, tehát hogy úgy szeretnél egy szerződést megkötni, hogy mikor végigolvassa a 2 hét múlva is, amikor már leesik neki, hogy mi a valóság, akkor is azt mondja, hogy nem vágtad át. Ez mondjuk egy üzleti életben lévő szituáció. De sorolhatnánk. Gyerekekkel kapcsolatban, feleségek kapcsolatban, a gyülekezetben, testvérekkel kapcsolatosan, hogy tényleg egészséges legyen, és az időfelhasználásból pedig, higgyétek el, kirajzódik, hogy kik is vagyunk valójában. Így van? Tehát ami az időt töltött, ha ezt őszintén leírod, mondtam már nektek, hogy 2 hétig érdemes a kivál az, hogy most 7-től 8-ig dolgozok, vagy mit tudom én, tehát az fix. De hogy azok az idők, amikkel gyakorlatilag a te döntésedre múlik, nyilván azt is lehet mérlegelni, amikor dolgozunk, de ott mennyi időt mivel töltünk. Na, ez segít megérteni, hogy miért tartunk ott, ahol tartunk. Akár szellemileg is. Higgyétek el. Nagyon tiszta, világos képet fogadni. Hogy miért tartok ott, ahol tartok. Pozitív vagy negatív értelemben egyaránt. Tehát még egyszer fejlem a figyelmet, ha valakit hatalma rágyűjt valami, a tekintélyt gyakorol az élete felett, előjogot élvez az életében, gyulakodik rajta, mert úgy élt a szabadságával, vagy úgy éltünk a szabadságunkkal, sürgősen kérjen segítséget, és meneküljön a megkötöttségből, mert nagy valószínűsége nem fog tudni egyedül kijönni belőle. Próbálja meg a bőjttel, az imádsággal, ez sokat segíthet, és lehet, hogy Isten megszabadítja, de ha nem, nagyon hamar kérjen segítséget, és akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Oké. Igen. Tehát a valós fontossági sorrendet segít felismerni az életünkben az, hogy mivel töltjük el azokat az időket, amelyek felett valójában mi döntésünkkel tudunk befolyásolni. Ez nem azt jelenti, hogy az a jó, ha soha nem kapcsolódik ki a keresztény ember. Persze építő módon. Hanem csak Bibliát olvas, csak imádkozik, csak szolgál, és mindig ezt csinálja. Tehát valószínűleg, hogy ebbe ki lehet égni, és ez egy betegség. Amikor Jézus, mikor látod, akkor nem véletlenül mondja a tanítványainak a példákat, hogy a mezőliliomai, ugye rengeteg példát az életből hoz, mert ő ebben gyönyörködött, ő ezt figyelte, ő megérte az életet. Ki voltak akadva a farizeusok, amikor egy Máté házában ő nevet, örül azokkal a megtérni vágyó bűnös emberekkel, és tudott jókat tenni, jókat nevetni, örülni az életnek az Úr Jézus. Tehát ez nem egy ilyen, a kereszténységnek egy eltorzult formája az a szerzetesség volt, ami a romlottságból próbált kimenekedni, és emlékeim szerint Remete Szent Antal volt az első fecske, talán már a második század, lehet, hogy a harmadik. Harmadik század? Nézzetek, utána 3-200 körül volt. Harmadik század, én is így emlékszem, és Remete Szent Antal fogta magát, és kiment a pusztába. Mert ettől romlott világtól meg kell szabadulni, és Remete Szent Antallal kapcsolatban több festményi született, amikor mindenféle kísértés rászakadt. Tehát rájött arra, hogy hiába ment ki a pusztába, vele ment a kísértés. Jobban járt volna, ott marad a városban, és tesz annyi idő alatt valami jót az emberekkel, és igyekezett volna Krisztus akaratát megcselekedni. Persze a reakciót én értem, hogy a romlottá vált társadalomból, a világból menjünk ki, meneküljünk ki. De Jézus nem ezt mondja, hogy rezervátumokat, keresztény rezervátumokat hozzatok létre, hanem azt mondja, hogy legyetek keresztény gyülekezetek, és készítsétek fel a szenteket, hogy szolgálnak egymás felé, és legyenek áldással a világ felé. Amen. Nem veszlek egy titeket a világból, hanem megőrizlek a gonosztól. Áldassék az Úr neve érte. És Jézus maga is példát ad erre, mert például olvassuk, hogy Márk 1.35 nagyon korán, már hajnalban, a szürkületkor felkelt Jézus, kiment egy lakatlan helyre, azt mondja, most elegem van mindegyiből. Nem ezt mondta egyébként. De érezhette. El tudjátok képzelni, Jézus azt érezte, hogy most elegem van mindenkiből? Volt ilyen, meddig szenvedlek még titeket? Kicsiny időek. Szenvedés volt neki. Hogy látta, hogy annyiszor elmondtam, mégsem értik. Tehát igenis szenvedés volt. És azt mondta, Jézus, na most kicsit egyedül akarok lenni az atyával imádkozni, hogy megnyugodjam. És igaz, hogy mennyire fontosak ezek az idők az ember számára, amikor picit mindenkit félre. Most elég volt mindenkiből. Bologasd, hogy jobb nagy van erősebben. Egy egész nap után, nem? Néha jó kicsit. Egy egész hét, na te feketőves vagy. Egy fél nap. És akkor ez egy dolog. Aztán a másik, János 18.1, miután ezeket mondta Jézus, kiment tanítványaival a Kedrón patakon túlra. Volt itt egy kert. Ide ment be tanítványaival együtt. Megint csak egy külön vonulás, egy elvonulás. Szóval nagyon tetszik nekem a Márk 6.31, de nem csak emiatt, amit le van írva, de ezért is, Igen, Márka 31, és olvasom majd tovább. Azt mondja, ő pedig így szólt hozzájuk. Jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kicsit. Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük csapatnak. Gyertek, pihenjünk, együnk valamit. Viszont a pihenés nem vált báványá Jézusnak és a csapatának. Tehát nem volt wellness bávány az életében. Tehát, hogy úgy kikapcsolt valaki, hogy már jót sem tudott tenni. Csak a önmagával vagy elfoglalásába végig is belemerült a saját maga körülbelül a forgásban, mert bár pihenés céljából mentek át a túlsó partra, egy lakatlan helyre Jézus és tanítványai, de megtudták az emberek, hogy oda megy, és hamarabb oda értek, mint ő. Nem tudom, hogy csinálták. És akkor Jézus rájuk nézett, és nagyon, nagyon szeretem. Azt mondja, rájuk nézett Jézus, és akkor amikor Jézus kiszállt a hajóból, azt mondta, pedig wellness hétvégére jöttem. Ugye nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy meglátta őket Jézus, ezt a nagy sokasságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. És kezdte őket sok mindenre tanítani. Tehát ez az, amikor ez a szabadság van a szellemedben, a szívedben. És nem önmagad körül forog az életed, önmagam körül forog az életem, hanem megvan a szellem szabadsága bennem is. És észreveszem, hogy valakinek ahhoz képest, amit én élek, nagyobb szükségek vannak az életében. És az utolsó dolog, ezt már nem hagyom a következő alkalomra, hogy döntések, amiket meghozunk, így ezek életünk építőkövei. A döntések helyessége határozza meg, hogy hol leszek, ki leszek, mivé leszek, mit érek el a jövőben. Ne feledjük, a nem döntés is döntés. Miként a halogatás is a döntésünk eredménye. Tehát ez is egy veszélyes dolog, ez, hogy halogatok valamit, az is egy döntésnek az eredménye, hogy halogatni fogok. Tehát döntöttem ott is. És a Bonnie Warren-nek a gondolata van itt, amit ugye idéztem az öt dolog, amit a haldoklók megbántak. Aki a haldoklók utolsó gondolatot gyűjtötte össze, legtöbb ember még az álmai felét sem váltotta be, és annak tudatában kellett meghalnia, hogy ez az általa hozott, vagy nem hozott döntések köszönhető. Szerinte addig kell változtatnunk, ameddig egészségesek vagyunk, mert az egészség akkora szabadságot ad, amit addig nem veszünk észre, amíg el nem veszítjük. Mondja ő, szerintem nagy igazság van benne. A döntések adott időszakra vonatkozóan végérvényesen meghatározzák tetteinket, és így sorsunkat, jövőnket. Olyan szándékot jelentenek, amelyekből tettek sorozata következik. A döntéseink olyanok, mint a lejtő. Leggyakrabban nincs belőlük visszaút. Míg a döntés által meghozott életszakaszon át nem megyünk, le nem érünk a lejtő végére. Mármint ugye ez pozitív értelemben is értelmezhető, nem csak rossz dolgokra vonatkozik, csak még az a szakasznak vége nem. Nincs, amire vonatkozott a döntésem. Vannak egy életet, egész életet meghatározó döntések. Egyébként ilyen a házasság. Viszont a hatalomban lévők döntése, amely bennünket hátrányosan érint, ezt megváltoztathatja az Úr, felülírhatja az Úr. Dániel sorsát ugyanígy befolyásolta az az ige, amit az Apcsel 5.29-ben olvasunk, Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embereknek. Dánielt ugye kinevezik a három legfelső vezető egyik lett Dániel a babiloni birodalomban, és irigyei támadtak. Ismerős? Tehát amikor megállt téged Isten, minden áldást és jó erőmenetelt, mondja Salamon, az emberek kölcsönös irítsége követ. Nincs mit meglepődni. Ez törvényszerű. Neki is lettek irigyei, figyelték Dánielt, azt mondták, hogy az a munkájában, meg az életében semmi kivetni valót nem találunk, nem tudjuk bemószerolni, csak az Istennel való kapcsolata útján. Ezért hozottak egy törvényt a királlyal, a méreg és perzsák visszavonhatatlan törvényét, hogy nem lehet imádkozni, csak is a királyhoz. És akkor Dániel, mikor megtudta, hogy alá lett írva a törvény, akkor hazament, kinyitotta az ablakot, mint szokta, tehát nem, ez nem provokáció volt, kiindult az ablakot Jeruzsálem felé, és letérdepelt, és jó zsidó szokás szerint hangosan kezdett imádkozni. Tehát ugye nem azt mondta a Biblia, hogy Dániel innentől kezdve csendesen magában imádkozott. Hogy senki meg ne hallja, hanem ő letérdepelt, ahogy szokott, és napjában háromszor imádkozott. Szaladtak is az emberek, akik bemószerolták az irigyeim, mert tudták, hogy Dániel ezt fogja csinálni. Oda mentek az ablak alá, lenéztek, imádkozik. Szaladtak a királyhoz. És mondták, hogy Dániel, igaz-e, hogy ezt rendelted? Hát persze, igaz, hát aláírtam. Na, Dániel megimádkozik az ő istenéhez. És akkor azt mondja, hogy Biblia, hogy a király átlátta, hogy behúzták a csőbe. És estig, mert ugye reggeli imádság volt, már szaladtak reggel, mert tudták, hogy Dániel már reggeli imádsága kezdi a napot, egész estig húzta, halasztotta a király, hogy a törvénynek érvény szerezzen. Képzeljétek el, meg akarta menteni Dániel életét, mert tudta, hogy ez Dániel igaz ember, és ezek a hazugsággal behúzták a csőbe, és el akarják őt ítéltetni. És ezek már nem hagyták, mentek vissza este is. Hogy uram, ho-ho, mindjárt este van, ez már harmadjára imádkozik. És akkor hát jó pogány szokás szerint kéjeztelt oroszlánok, behőjtották a verembe, és azt olvasod az igében, hogy, és mondom, önmagában ez a Dániel történet megijen egy misét, nem mesét. Oda vittek egy követ, és a verem szájára tették, a király pedig lepecsétett a gyűrűjével, valamint főrangú embereinek gyűrűjével, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni. Emberileg. Istenem beavatkozott Dániel életében, és Dániel sorsát, amit elrendeltek az emberi törvények, megváltoztatta. Ezért olvastuk a Zsoltárában, hogy az Úr kezében van a sorsom irányítása. Aki benne bízok, az én sorsomnak irányítása Isten kezében van. Aki még a földi királyok döntéseit is meg tudja változtatni, és föl tudja írni, ha arra van szükség. És akkor ezt olvasod, csodálatosak az igék, hogy amikor odaért a király, ugye, a veremhez szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt Dániel ez a király. Dániel, az élő Isten szolgája vagy. Aki az élő Isten szolgája vagy. A te Istened, akit te álhatatosan tisztelsz, meg tudod-e menteni az oroszlánoktól? Dániel így felelt a királynak. Már nem voltak éhesek, nem. Király, örökké, az én Istenem elküldte angyalát, és bezárt az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem, mert ő ártatlanak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel. Akkor a király nagyon megörült, és kihúzatta Dánielt a veremből. Ki is húzták Dánielt a veremből, és semmi sérülés nem volt rajta látható, mert hitt Istenében. Ezután a király odavitette azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, és bedobták őket fiaikkal és feleségeikkel itt az oroszlánok vermében. Még a verem fenekére sem értek le, már is megragadták őket az oroszlánok, és összezúzták minden csontjukat. Akkor Dárius király ezt írt a birodalmában lakó különböző nyelvű népeknek és nemzeteknek. Békességetek növekedjék. Elrendelem, hogy a birodalma minden tartományában rettegve féljék Dániel istenét. Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralma végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és földön. Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából. Látjátok, nem csak egy embernek a sorsa fordult meg, van egy nemzetnek az életelés hatása volt. Egy embernek a hűsége, Isten szorogaszkodása. Ezért bátorításul, nagyszerűek vagytok, azon gondolkodom, Zoli ezt hogy fogja megvágni. 1 Timóteus 4:12-15, olvassuk együtt. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek, beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. ne hanyagold el a benned lévő kegyelmi ajándékot, amelyet a profécia által kaptál a vének kézzeltételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előhadásod nyilvánvaló legyen minden ember előtt. Amen.